Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 52. Zsoltárunkat énekeljük. Az 52. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Mit dicseked el a gonoszságban, te hatalmaskodó? Foglaljunk helyet, testvérek, és a 242. énekünket lapozzuk föl. 242. Téged, Úristen, mi keresztjének dicsérünk és áldunk. Köszi. Mind a 7 versével énekeljük. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből, az első könyvből olvassuk, a 21. rész első 10 versét, aztán a 22. rész 6. versétől a 23. versig. Tehát Sámuel próféta első könyve 21. rész első 10 verse így szól. És Dávid elment Nóbba, Akhimélek paphoz. Akhimélek pedig megrettenve ment Dávid elé, és mondta néki, mi dolog, hogy csak egyedül vagy, és senki sincs veled. És mondta Dávid Akhimélek papnak, a király bizott rám valamit, és mondta nékem, senki se tudja meg azt a dolgot, amiért elküldélek téged, és amit parancsoltam neked. Azért a szolgákat elküldém erre és erre a helyre. Most azért mi van a kezednél? Adj 5 kenyeret nekem, vagy egyebet, ami van. És felelt a pap Dávidnak, és mondta, nincs közönséges kenyér kezemnél, hanem csak szentelt kenyér van, ha ugyan a szolgák tisztán tartották magukat, legalább az asszonytól. Dávid pedig felele a papnak, és mondanéki, bizonyára el volt tiltva mitőlünk az asszony, mind tegnap, mind azelőtt, mikor elindultam, és a szolgák holmia is tiszta volt, jól lehet az út közönséges. Azért bizonyára megtartatik ma szentnek az edényekben. Adott azért a pap néki szentelt kenyeret, mert nem volt ott más kenyér, hanem csak szent kenyér, melyeket elvettek az Úr szín elől, hogy meleg kenyeret tegyenek ahelyett azon a napon, amelyet az előbb elvettek. Valahogy pedig azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, akit Dóégnak hívtak, ki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. És mondta Dávid Akiméleknek, nincs-e kezednél egy dárda vagy valami fegyver? Mert sem kardomat, sem fegyverzetemet nem hozta magammal, mivel a király dolga sürgős volt. És mondta a pap, a filiszteus Góliátnak a kardja, akit megöltél az Élak völgyében, ím hol van, posztóba betakarva az efód mögött. Ha azt el akarod vinni, vidd el, mert azon kívül más nincs itt. És mondta Dávid, nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem. És felkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gát királyához. 22. rész 6. versétől. És meghallotta Saul, hogy előtűnt Dávid, és azok az emberek, akik vele voltak. Saul pedig Gibeában tartózkodik a hegyen, a fa alatt, és dárdája kezében volt, és szolgái minnyája mellette álltak. Mondta azért Saul az ő szolgáinak, akik mellette állottak. Halljátok meg, Benyámin fiai! Isainak fia, adni fog-e néktek minnyájatoknak szántóföldeket, szőlőhegyeket? És minnyájatokat ezredesekké és századosokká fogé tenni, hogy minnyájan összeesküdtetek ellenem? És senki nincs, aki tudósítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával? És senki sincs köztetek, aki szánakozna felettem? És megmondaná nekem, hogy fiam fellázította szolgáimat ellenem, hogy leselkedjék utánam? Mint ahogy e mai napon megtetszik? Akkor felelt az Edomita Dóég, aki Saul szolgái közt állott. Én láttam, hogy Isai fia Nóbba ment az Akitó fiához, Akimélek paphoz, aki ő érette, megkérdezte az urat, és eleséget adott neki, sőt a filiszteus Góliát kardját is neki adta. Akkor elküldött a király, hogy elhívják Akimélek papot, az Akitó fiát, és atyának egész háznépét, a papokat, kik Nóbban voltak, és eljöttek minnyájan a királyhoz. És mondta Saul, hadd meg most te, Akitóp fia. Ő pedig mondta, im hol vagyok, uram? És mondanéki Saul, miért ütöttetek pártot ellenem, te és Isai fia, hogy kenyeret és kardot adtál neki? És ő érette, megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint ahogy most történik. És felelt Akimélek a királynak, és mondta, minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, aki a királynak veje, ki akaratod szerint jár, és tisztelt ember a te házadban. Vajon csak ma kezdeném el az Istent ő érette megkérdezni? Távol legyen tőlem, ne tulajdonítson olyat a király a szolgájának, sem atyám egész háznépének, mert erről a dologról semmit sem tud a te szolgád, sem kicsit, sem nagyot. A király pedig ezt mondta, meg kell halnod, Akimélek, neked és a te atyád egész háznépének. És mondta a király a poroszlóknak, akik mellette állottak, vegyétek körül és öljétek le az Úr papjait, mert az ő kezük is Dávid mellett volt, mert tudták, hogy menekül, és mégsem mondták meg nekem. A király szolgái azonban nem akarták kezeiket fölemelni, hogy az Úrnak papjaira rohanjanak. Akkor mondta a király Dóegnek, fordulj nekik te, és rohanj a papokra. És ellenük fordult Edomita Dóég, és ő rohant a papokra, és azon a napon 85 embert ölt meg, kik gyolcs efódot viseltek. És Nóbot is, a papok városát fegyvernek élével vágatá le, mind a férfit, mind az asszony, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, az ökröt és szamarat és bárányt fegyvernek élivel. Akitó fiának, Akiméleknek, egy fia azonban, kit Abjátárnak hívtak, elmenekült, és Dávid után futott. És megmondta Abjátár Dávidnak, hogy megölette Saul az úrnak papjait. Dávid pedig mondta Abjátárnak, tudtam én azt már aznap, mert ott volt az Edomit a Dóég, hogy bizonyosan megmondja Saulnak. Én adtam okot atyád egész háznépének halálára. Maradj nálam, ne félj, mert aki az én életemet halálra keresi, az keresi a te életedet is. Azért te bátorságosan lehetsz én mellettem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked a vasárnapot, köszönjük, hogy eljöhettünk a templomba téged dicsérni, azzal is, hogy meghallgatjuk az ígét, annak magyarázatát. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, személyesen is áld meg ezt a kis időt, amit itt eltöltünk a templomban, és áld meg az egész napunkat. Kérünk téged, hogy segíts bennünket rád figyelni, félretenni minden gondolatunkat, érzésünket, tapasztalatunkat, tervünket, kívánságunkat. Segíts, hogy most megüresítsük a szívünket a te drága igéd előtt, és segíts nekünk, hogy hittel tudjuk azt befogadni a szívünkbe. Kérünk téged, hogy te vigasztalj minket, te ítélj meg bennünket, te emelj föl minket, te alázd meg minket úgy, ahogy kell. Te vigasztald meg a szívünket, ha megszomorodtunk volna, és aggodalmainkat, félelmeinket is te oszlasz szét. Lelkiismeretünket is, mely nyugtalankodik, némely védkeink miatt, az is te nyugtasd meg a te végtelen kegyelmeddel. Köszönjük néked, hogy fiadra irányítod most is tekintetünket, aki meghalt értünk a kereszten, de föltámad harmadnapon, dicsőségben. Úr Jézusunk, imádunk téged, és kérünk téged, hogy szent lelked által legyél most itt velünk. Áld meg népedet, nem csak ezen a helyen, hanem mindenhol, ahol a te áldott ígét hirdettetik. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Énekeljük testvérek igehirdetésre készülve a 373. énekünknek első versét. A 373-as énekünk első verse így kezdődik. Jövel teremtő szent lélek, és híveiddel légy vélek. Isten tiszteletünk alapígéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 52. Zsoltárt. Leülve alázattal, figyelemmel hallgassátok az írott ígét. Az éneklő mesternek Dávid tanítása, mikor az idumeus Dóég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondta neki, Dávid Akimélek házába ment be. Mit dicsekszel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, s olyan éles, mint az olló, te álnokság mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, s a hazugságot inkább, mint az igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. Meg is ront téged az Isten? Teljesen eltakarít. Kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről, Szela. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Íme a férfi, ki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, s ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Magunk mögött hagyva az 51. Zsoltárt, ma szemügyre vesszük a következő 52-et. Ennek a Zsoltárnak a felirata elmondja, hogy Dávid mikor írta ezt a tanítást. 14 ilyen zsoltár van, amelyiknél tudjuk, hogy mi az apropó. A tanítás hátterében álló esemény sort felolvastam nektek. A királyá kent Dávid, Saul király elől menekült, aki halálosan megfenyegette. Így jutott el Nóbba, papok városába, Akimélek pap házába, aki az úr papja volt, családjával együtt. Dávid tőle segítséget kért és kapott, de nem mondta el Akiméleknek, hogy valójában menekül Saul elől. Sőt, hazudott neki, és miután segítséget kapott, menekült tovább a filiszteusokhoz. Ennek a jelenet sornak volt tanulja ez a bizonyos edomita ember, a zsidók között élő idegen, aki látta ezt a dolgot, és mint Saul király pásztorainak a vezetője, a főpásztor, lehetne talán mondani, hogy mezőgazdasági miniszter, az eseményről épp akkor tett jelentést Saul királynak, amikor az magas hivatalokat ígért bizalmasainak, hogyha segítenek végre elkapni és megölni Dávidot. Ugye Saul véve az információt, berendelte Akimélek papot és egész rokonságát, majd azonnal halálra ítélte őket felségárulásért. Szolgái nem voltak hajlandók kezet emelni a papokra, és mikor ezt látta Saul, akkor Doegnek adott parancsot, aki nem habozott, rá rohant a fegyvertelen papokra, és ott helyben meggyilkolt 85 papot. Aztán kivonult Nób városa ellen, és ott is mindenkit legyilkolt, akit még talált, férfit, nőt, gyereket, kisbabát, jószágokat, minden élőt kiirtott, és csak egy fiatal pap tudott elmenekülni a rettenetes tömeg mészárlás elől, ez a bizonyos Abiátár, aki Dávidhoz menekült és informálta a szörnyű eseményekről. Dávid két kommentárt fűzött mindehhez, az egyiket akkor, amikor Abiátár informálta őt, ezt mondta, hogy tudtam én már aznap, mert ott volt az edomita Dóég, hogy biztosan megmondja Saulnak. Én adtam okot egész háznépednek halálára. A másikat akkor, amikor megírta ezt a zsoltárt. Ez is egy kommentár ehhez az egész történethez. Ez nem egy imádság, mint általában a zsoltárok, hanem egy tanítás, aminek az utolsó verse mégis egy imádság lesz. Kezdjük azzal, hogy Dávid Doeg jellemét bemutatja. Mit dicsekszel, te nagy hős? Szólítja meg rögtön az elején. Ez a hős szó, ez szarkasztikus, vagyis ilyen maró, csípős, gúnyos megjegyzés. Doeg úgy lett nagy hős, hogy rágalmazott, hazudott, más szóval, Saul király előtt, az elvetett király pártját fogta Dávid ellen, és így lett egy nagy ember, még nagyobb ember, mint aki egyébként is volt. Nagy hős. Azzal folytatja Dávid, hogy emlékezteti őt valamire. Azt mondja neki, hogy az Isten kegyelme szüntelen való, örökké való. Azért ezt tudd meg. Az Isten kegyelme, az itt a hesed szó szerepel, az az Istennek a szövetségi hűségét is jelenti. Azt akarja Dávid mondani, hogy túl nagy fába vágtad a fejszédet te, Doeg. Mert azokra támadtál rá, akikkel az Isten szövetséget kötött, és akikhez az Isten hűséges. Úgyhogy így formában magával, Istennel fordultál szembe. Ennek nem lesz jó vége. A 7. versben is mondja majd, hogy mi lesz a vége ennek. Túl nagy fába vágtad a fejszédet, koma. Az Isten gyermekeire támadtál, és ezzel magára Istenre támadtál, és kihívtad magad ellen. Folytatja, tulajdonképpen Az a probléma veled, hogy nem az Urat fogadtad erősségeddé. Ez az életednek a legnagyobb problémája. Nem az Úrnál kerestél menedéket. Te idejöttél, közöttünk vagy, mint egy edomita, Ézsau leszármazotta, de te nem az Úrnál kerestél menedéket. Emlékeztek, hogy Moábita volt Rút, ő neki azt mondta Boász, hogy te az Úr szárnyai alatt jöttél menedéket keresni. Nem csak közénk jöttél, hanem az Úr szárnyai alá jöttél. Dávid azt mondja ennek az edomitának, hogy te meg ide jöttél közénk, itt vagy közöttünk, ott voltál az Isten papjai között, de nem az Úrat választottad menedékednek. Nem tőle vártál a bizodalmat, a biztonságot, hanem mit csináltál? Te a gazdagságodban bíztál. Te a pénzembere vagy. Materialista ember vagy, mondja neki. A pénz a te istened. Azt nézted, hogy hogy lehetné még gazdagabb, még gazdagabb, még gazdagabb. Istentelen ember, akinek a pénz az istene, a bálvány istene. Ennél fogva kitér aztán Dávid a beszédére is, meg a tetteire. A beszédéről például ilyet mond, te ártalmakon elmélkedsz, vagyis ártó dolgokat mondtál. Mert mindaz, amit mondott ott Saul előtt, ez a Doeg, az egy ártó dolog volt, mert hát látjuk, hogy mi lett a következménye. Ártalmas volt a beszéd. Halálos beszéd volt ez. Olyan halálos, hogy mondja Dávid, hogy olyan a beszéded, mint a Károli éles ollónak mondja, de az eredetibe, mint a borotva penge. Mint a borotva penge, ami vág. Amivel el lehet vágni egy embernek a torkát. Amivel meg lehet ölni embereket, kicsiket, nagyokat. Szavaid felkoncoltak embereket. Halált hozó lett minden szavod. Te álnok ember vagy, álnokság mesterének fordítja Károli a kifejezést, vagyis csalárdság cselekvője, inkább talán így kellene szó szerint, de Károli művész volt, a nyelv művésze, álnokság mestere. Te, aki előre lépni vágytál, és úgy csináltál, mintha Saulnak az embere lennél. Mert Saul embere voltál, csak nem az ő érdeke motivált téged arra, amit mondtál, hanem a te saját érdeked, mert te akartál karriert csinálni. Úgy álcáztad magad, mint hogyha Saul hű embere lennél, pedig téged nem érdekel más, csak a te pozíciód, amit megígért. Te álnokság mestere. Azt mondja utána, hogy mi van a szívedbe? Szereted a gonoszt, jobban, mint a jót, a hazugságot inkább, mint az igazat beszélni. Az 5.-6. vers is ugyanez. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. A szívedben mi van? Te megrágalmaztál embereket. Úgy állítottad be ezt a szerencsétlen akiméleket meg a papokat, mint hogyha ők tudták volna, hogy Dávid menekül el a király elől. És így segítették, mintha lázadtak volna a király ellen, de nem lázadtak, nem tudtak az egészről semmit. Te tudtad ezt, hogy nem tudnak semmit, és mégis beköpted őket. És mert te ezt szereted, az egész életed erről szól, az egész szíved erről szól, hogy szereted a gonoszt, szereted az ártalmas beszédet, szereted a hazugságot, nem az igazságot. A szavaid megsemmisítő szavak, elnyelnek másokat, mert a szíved szereti a gonoszságot, szereti a hamisságot. És nyilvánvaló, hogy utal Dávid ennek a Doegnek a tettére, és amiben úgy érdemes azért belegondolni egy kicsit, hogy ott helyben 85 embert leölni. Hát itt vagyunk egy páran. 85 embert valaki egymaga leöl. Ez a szószoros értelemben vérfürdő, pláne, hogy ugye itt nem arról volt, hogy megvívunk egyenként mindenkivel, hanem a fegyvertelen emberekről van szó. És utána kimegy ez az ember, és Saul iránti hűségét idézőjebe téve, még azzal is bizonyítja, hogy még aki otthon maradt Nóbba, a papok városában, még azokat is lemészárol, de mindenkit. Mindenkit, a jószágokat is, a kisbabákat is, a gyerekeket, asszonyokat, idős embereket, mindenkit. Egy rettenetes eseménysor. Dávid utal erre. Gyilkoltál. És utána azt mondja, hogy még ráadásul azzal tetézed ezt az egészet, hogy dicseked el a gonoszságoddal. Dicsekszel vele. Utána még ez az ember kiállt, és elkezdett dicsekedni, hogy ő milyen ügyes ember. Milyen nagyszerű ember ő. Hogy a megfelelő pillanatban tudta azt a megfelelő rágalmat előhozni. Amivel aztán sikerült elintézni a többieket, és ő pedig az ő torkukon, meg a vérükön magasra tudott emelkedni, még magasra a pozícióba, mint amire egyébként számított, vagy amiben volt. Egy istentelen ember, testvérek. Nagyon megdöbbentő ez a jellemzés, amit Dávid róla mond. Egy istentelen ember, akinek a péz az istene, és így módon egyre magasabbra akar kerülni a pócon, mert minél magasabban vagyok, annál több pénzem van, és aki semmitől nem riad vissza, attól, hogy ezt a magasabb pozíciót elérje, hogy még több pénze legyen, nem riad vissza semmiféle rágalmazástól, hazudozástól, és nem riad vissza attól se, hogy megöljön másokat a szószoros értelmébe, fegyvertelen embereket legyilkoljon. Egy edomita, Ézsau leszármazotta. Aki ott van Izrael népe között. Ahogy így olvassuk a leírás, testvérek, megdöbbentő dologra világít még rá. Tudnélik, ahogy jellemzi Dávid ezt a Doéget, azt mondja, hogy neki van egy Lösson Mirma, egy álnok nyelve, csaló nyelve, félrevezető nyelve, beszéde. Ugyanezt a szót olvasuk Dániel könyvében a 8. rész 25. versében az Antikrisztusról. Az Antikrisztus is ilyen. Őt is ez jellemzi, ez a Lösson Mirma, ez a félrevezető, álnok, megtévesztő, becsapó nyelv, beszéd. És elég megdöbbentő, hogy ami erre a Doégre igaz, az Antikrisztusra is igaz, aki az Úr Jézus szerint is meg fog jelenni, meg az Új Szövetség szerint is meg fog jelenni, egy sátáni figura, aki globálisan vezeti az Isten ellenes erőket, és a szentek ellen küzd, legfőbb fegyvere a téveítés, a megtévesztő beszéd, a hazug beszédek. Doég egy edomita karakter, egy istentelen karakter, aki előre vetíti a végidők nagy istentelenjének és hazugjának a karakterét, aki a hazugságok jeleivel és csodáival fog megjelenni, hogy János apostol is utal rá, meg Pál apostol is. És ahogy így töprengünk ezen a dolgon, testvérek, úgy érdemes bele gondolni egy kicsit abba is, hogy igen, a mai világ is, minthogyha bővölködne Doégokban, vagyis olyan emberekben, akik Istent nem tisztelik, nem félik, akik helyette a pénzt imádják, a pénz és az azzal összefüggő hatalom az Istenük, akik karriert akarnak csinálni, nagy karriert akarnak, és nem riadnak vissza ennek érdekében semmitől az ég egy világon. Semmitől. Másokat maguk alá tapossanak, mit sem törődve azokkal, kegyetlenül hazudoznak, szemérmetlenül, féligasságokkal dobálóznak, rágalmaznak, ölnek a szavaikkal, legszívesebben valószínűleg a kezeikkel is ölnének, ha rajtuk múlna, csak azért, hogy a saját nagyságukat valahogy még nagyobbá tegyék, még jobban fölemelkedjenek. Sokszor föllépnek, mint ez a Doég is, náluknál sokkal kiválóbb emberek ellen. Fényévekkel őket megelőző, képességű, meg erkölcsű emberekkel szembe. Fényévekkel. Csak azért, hogy hozzájussunk a pénzhez, meg a hatalomhoz. Persze mindig igazolják az eljárásukat, mindig megvan a magyarázat, hogy miért kell azt csinálni, mert a másik ilyen, meg olyan, mert az akhimélek milyen, meg az apok, papok milyenek, meg a nem tudom én kicsoda milyen, azért vagyok én olyan. Csak hogy ez Doéget se mentette föl, meg senkit nem ment föl, hogy más milyen. Ő milyen. Dörgölőznek az elvetett istentelen nagyokhoz, hogy az ő segítségükkel még magasabbra tudjanak emelkedni. Minden áthallás a véletlen műve a mai politikai elitbe, meg egyházi elitbe is. De testvérek, ezen is úgy eltöprenghetünk, de azon is eltöprenghetünk, hogy én is, meg ti is, hogy úgy belenézünk azért mondjuk ebbe a tükörbe. Hogy mondjuk Doegbe nem veszünk-e észre olyasmit, amit saját magunkba is felfedezünk. Mielőtt túl gyorsan elítéljük őt. Mert azt úgy könnyű kimondani, hogy az Antikrisztus ilyen lesz, meg hogy a politikai elit, meg a mások is milyenek, de hogy én milyen vagyok. Nekem ki az Istenem? Valóban Isten? Vagy a pénz? A meggazdagodás? Miért, mi az, amit ő nem riadok vissza ahhoz, hogy meggazdagodjak? Hány embert tapostál le? Hány embert intéztél el? Mondtál olyanokat, ami nem is igaz? Vagy legalábbis csak félig volt igaz? Csak azért, hogy fölemelkedj, meg mások hátára fölkapaszkodjál, akiket le tudsz nyomni. Szóval magamon és magunkon gondolkozzunk el, hogy nincs-e véletlenül ne talántán közünk ehhez a doegi mentalitáshoz. Tovább kell lépnem, mert Dávid nem csak jellemzi ezt a doeget, hanem büntetéssel fenyegeti. Ez a második dolog, amire fölhívnám a figyelmeteket. Dávid azt mondja néki, hogy az Isten meg fog téged büntetni. Dávid fenyegeti őt, de valójában testvérek nem Dávid fenyegette ezt a doeget, hanem az Isten. Volt ilyen is, Ézsaiás próféta is megfenyegetett egy palota felügyelőt, bizonyos Sebnát, Ézsaiás könyvében a 22. részből olvassuk. Itt meg Dávid fenyegeti meg ezt a másikat, ezt a doeget. De igazán nem Dávid fenyeget, hanem az Isten. És ez az, ami ezt a fenyegetést igazán súlyossá teszi. Mert ha Dávid fenyegetné, hogy majd utolér a kezem, vagy nem, az is egy dolog, de sokkal rosszabb ez. Hogy amikor Dávid azt mondja, hogy téged az Isten fog elintézni. El fog téged az Isten intézni. Sokkal rosszabb lesz neked, mintha én intéznélek el. Dávid testvérek tudatában van annak, nagyon is tudatában van annak, hogy az Isten keményen válaszol mindazoknak az embereknek, akik őt, a törvényét és a népét, a hívő embereket megvetik. Akik magukat istenítik, vagy a pénzt, vagy a hatalmat, akik akár a szívükbe jobban szeretik a hazugságot, mint az igazságot, akik olyan dolgokat vittek, vagy visznek véghez az életükbe, ami Isten szemébe gyűlöletes. Isten válaszol erre, testvérek. Válaszol erre. Dávid olvasta például az 1 Mózes 19-et, ahol Sodoma és Gomora történetét olvassuk. Mi is, ahol látszik, hogy Isten hogy válaszol az emberi bűnre. És Dávid nem csak a történeteket ismeri, hanem ismeri a törvényt is, Isten törvényét, amiben leírta Mózes Isten akaratából, hogy hogy válaszol Isten az ellen elkövetett vétkekre. Dávid ismeri Istennek a jellemét. Nem csak a történelmet ismeri, nem csak a törvényt, hanem Istennek a jellemét ismeri. És halálosan komoly, amikor azt mondja, hogy az Isten téged ki fog szaggatni, mint egy gyomot. Ki fog vágni téged, mint egy száraz fa, olyan leszel, ami tűzre való. Ezek a szavak, testvérek, mint a mennydörgésnek a morajlása. Hogy jelzi előre, hogy nagy vihar közeledik. Egy ilyen istentelen, nagyratörő, gőgös, alattomos, kétszínű alaknak, aki egy céljai eléréséért se hazugságtól, se gyilkosságtól vissza nem riad, és sumákol, és sunnyog, megjátsza a nem tudom kicsodát, az Isten egy darabig tűr téged, de nem a végtelenségig, te dóég. Kérész életű lesz a te nagy győzelmed. Kérész életű lesz, mert az Isten eltakarít téged. Megdönt téged, kiás téged, a sátradból kitép, és kiír téged az élők földjéről, úgy bánik veled, hogy te tettél a papokkal. Ez, testvérek, egy mindenkor érvényes bibliai tanítás. Az Isten kikerülhetetlenül megbünteti az ilyen embereket. Különösen, hogyha az ilyen emberek még ráadásul az Istent is bántják, de az Isten félőket is bántják. Nem tűri ezt, testvérek, túl sokáig az Isten. Nem tűri ezt túl sokáig. Vannak az Istennek mártírjai, ezek az Akimélek pap, meg a többiek is azok voltak. Mártírok voltak. Isten megenged keresztjén mártírokat is. De aki gyilkolja az ő népét, a nevezett okokból, meg módszerekkel, az megjárja. Ezt itt kell bevallanunk, és el kell mondanunk, és nekünk is, nektek is el kell mondani, ha ilyen emberrel találkoztok. A szemébe kell mondani, hogy Dávid is a szemébe mondja ennek az embernek. Az Isten ki fog téged tépni. Minden az ő megvetésért, az akarata megszegésért, a szívednek a hajlamaiért, a szavaidért, a tetteidért, az ige meghamisításáért, az Isten meghazudtolásáért, mindenért fizetni fogsz. Ezt nem én mondom, most itt nektek, meg nem ti mondjátok valakinek, hanem az Úr mondja. Ettől félelmetes. Pláne, hogy látjuk is, hogy a történelemben Isten ezt megtette nem egyszer, nem kétszer. Igazából eszünkbe juthat a Golgotai kereszt is. Na, ott is valami ilyesmi történt, nem? Csak ott a mi bűneinket büntette meg az Isten más valakin. A kereszt is igazolja, hogy Isten bűngyűlölő, és a bűnt megbünteti, testvérek. Jézus szállt alá a poklokra, bűnné lett, átokká lett. Még a fiát se kímélte, most így mondom, amikor magára vette a bűneinket. Isten egyszer és mindenkorra ezt mondta, hogy ő igazságosan megbünteti a bűnt. Ha nekem vagy neked nem kell a Jézus által szerzett bocsánat, meg megváltás, akkor el fogsz kárhozni, mert az Isten ítélete utolér, téged is, engem is utolérne. Ha nem ér utol, akkor azt tudom vallani, hogy azért nem ér utol, mert bízom a kegyelemben, amit Jézus szerzett meg az ő halálával, nékem is. Csak ezért nem fog utolérni az Isten igazságos bosszúállása. De ha nem bízok, akkor utolér. Téged is utolér, ha nem bízol Krisztusba. Lehetsz akárki, lehetünk akárki. Lehet akármilyen életünk, föl tudunk mutatni akármilyen nagy eredményeket. Tök mindegy. Teljesen mindegy. Minden esetre azért jó az, tényleg jó, hogy ennek a Doegnek úgy látszik, már kegyelem nem volt. Valamikor az Isten kegyelmi üzenete, testvérek, az evangélium elhallgat. Valahol nem szólal már meg. Vannak emberek, akik már, vagy lehet, hogy hallják, de nem hallják már meg, képtelenek. Ítélet van rajtuk. De van, amikor már nem is szól, de ma még szól. Van, amikor már csak az ítélet szól, van, amikor már nincs visszaút. Doegnek már úgy tűnik, hogy nem volt. De nekünk még van. Mert nekünk még szól az evangélium, nekünk még szól az amnestia híre. Azért hirdetem most is ti néktek, mondtam is, mondom is, hogy higgyetek az Úr Jézusban és üdvözültök. Megbocsáttatik, mindegy, hogy mit csináltatok, mindegy, hogy milyenek voltatok. Megbocsáttatik. El lehet kerülni ezt a rettenetes ítéletet. De aki nem hisz, azt utoléri. Aki nem menekül Jézushoz, aki nem kapaszkodik bele, mint utolsó szalmaszálba, vagy mentővébe, az egyetlen mentőbe, azt menthetetlenül utol fog érni. Már lehet, hogy a földi életében is, de az örök életben biztos. Minden esetre a Dávid jellem, amikor bemutatja ezt a jellemet, és utána közli vele, hogy az Isten ítélete leselkedik rá, és utol fogja őt érni, akkor azt is leírja harmadszor, hogy milyen hatása lesz ennek az ítéletnek másokra. A te küszöbön álló pusztulásod, mondja Dávid, olyan lesz, hogy azt majd látják az istenfélők. Látják. Látják, hogy mi történik veled. Nem titokba fog téged az Isten megbüntetni, hanem látványosan demonstrálni fogja a te ítéletedben a szentségét, a hatalmát, az igazságosságát, a szavahihetőségét. Megdicsőíti magát az ítéletedben, és látni fogja ezt mindenki. És amikor látják, akkor megszólalnak. Először is, még mielőtt megszólalnának, lesz bennük két érzés. Az egyik érzés azt mondja, hogy félni fognak. A másik pedig örülni fognak. Félnek majd az istenfélők, amikor látják. Félnek, megborzognak, végigfut a hátukon a hideg. Mert látják az Isten igazságos ítéletét, ami rémisztő dolog. Azt mondja a Szentírás, hogy rettenetes dolog az Istennek a kezébe esni. Látják majd a te életedet, hogy milyen lesz. Látják, hogy az Isten kigyomlál téged a sátradból. Hogy kitép téged, mint egy fát a gyökerestől, a földből a szélvihar. Látni fogják, és megrettennek, majd végigfut hátukon a jeges veríték. Ez lesz a te sorsod. Ezt váltja ki, amikor látják majd az igazak, hogy az Isten utolér téged. De nem csak megijednek az Istentől, hanem örülnek is. Ez egyféle megkönnyebbülés a számukra. Látják Isten ítéletéből, hogy én is mire szolgáltam volna, mi is mire szolgáltunk volna, de Istentől amnestiát kaptunk, és most tudunk mosolyogni. Mert nekünk is már félnünk kellett az Isten ítéletétől, de menekültünk a megváltásért, a kegyelemért, és kegyelmet nyertünk, és ezért olyan nagy megkönnyebbülés, vagy derű van a szívünkben, hogy nekünk már nem kell átmenni ezen a földi vagy örök ítéleten. Nem részesülünk benne, és ennek örülünk, miközben remegve nézzük azokat, akiket utolér az Isten ítélete. És mondja Dávid, hogy ezek a megijedő, de örvendező hívők levonják majd a konklúziót. Ez lesz a konklúzió. Íme az a férfi, aki nem Istent fogadta erősségével, hanem gazdagságának sokaságában bízott, és ereje a gonoszságában volt. Aki nem Istenben bízott, de a gazdagságában igen, és amitől ő nagy lett, az a gonoszság. Amitől ő lett valaki, amitől fölkapaszkodott a tyúklétrának a harmadik fokára, az a gonoszság. Így jár ez ilyen ember. Ez a konklúzió. Hát testvérek, ennek a fenyegetésnek is van itt a földi életbe is visszhangja, mert Isten már itt a földön is láttatja sokszor az igazakkal azt, hogy hogy járnak istentelen emberek. Látjuk a tündöklésüket, aztán látjuk a bukásukat. Aztán a szívünkbe is lehet valami megrettenés is Istentől. Isten félelem. Látjuk az ő rettenetes ítéletét, igazságos, de rettenetes ítélet, és látjuk azt is, hogy de nekünk meg nem kell, hát hála legyen neki, hogy nem kell. Ezt megnyugszunk. Még hála is lesz a szívünkbe ezért. De már az is itt van, hogy a világ végén is így lesz, testvérek. Az eszkatológia is itt az eszünkbe jut, mert Isten a világ végén kitakarítja a mindenséget. Ahogy itt mondja Dávid 7. versből, hogy kitakarítja, kigyomlálja, kitépi onnan azokat, akik nem odavallók. Nem lesznek ott. Eltávolítja a Doeg típusú embereket. Erről beszélt Jézus is, beszéltek az apostolok is, és Isten népe a világ végén látja majd ezt. Látja, és fél is, és remeg is, de örül is, mert hogy én nekem ebben nem kell részesülni. Örökre rosszul járnak azok testvérek, akik elvetették az Isten kegyelmét, és Isten magát. Jézust, vagy az evangéliumot, és rátörtek gátlástalan az Isten népére, vagy az Isten igéjére, Jézus személyére. Addig még hirdettetik nekik az evangélium, amíg itt vannak a földön, de egy napon ez is elnémul. Az ítélet pedig mindenkit utolér. És a negyedik dolog, amire még fölhívnám a figyelmeteket a Zsoltárból, hogy Doeg ellentéteként állítja fel magát előttünk Dávid. Azt mondja a Zsoltár végén, hogy de én, vagy én azonban. Itt van egy ember, látjátok, milyen? Látjátok az ítéletet, ami rávár? Még látjuk még a bukását. De itt vagyok én, mondja Dávid. És nem azért mondja itt, hogy itt vagyok én, hogy valami öntömjénezésbe fogjon, hanem érzékeltetni akarja a tanítottakkal, hogy mennyire más, mennyire totálisan más azok élete, akik bíznak az Úrban, akik a kegyelméből élnek, akik neki akarnak tetszeni, akik őt választották menedéküknek. Dolget Isten gyökerestű kitépi, én meg, mondja, olyan vagyok, mint egy zöldelő olajfa. Mint egy zöldelő olajfa. Ő egy vihar által kitépett tűzre való, én meg zöldellek, tele vagyok élettel, és termem a gyümölcsöt. Mert gyökereim hol vannak? Az Istenben. Az Isten házában. Az azt jelenti, Istenben vagyok. Ő belőle élek. Nem a templomra utal itt, meg nem a Szent Sátorra utal, ezek csak ilyen okoskodások. Jelképes értelemben Isten házában vagyok. Istenben vagyok. Ő bele vagyok belegyökerezve, ezért nem hervadok el, zöldellek, termem a gyümölcsöt. Itt a földön is, de az örökké valóságban is. Vagyis Dávid bemutatja, hogy nézd, ő így fog járni. Aki ilyen, így fog járni. Én meg, aki bízom az Úrban, így fogok járni, meg így is járok. Mekkora különbség van a gyökerestől kiszaggatott fák, meg a zöld olajfák között. A zöld olajfa az azt jelenti, hogy ez a legmélyebb gyökerű fa, az olajfa. És a leghosszabb életű fák a földön. Én ilyen vagyok, mert bízom az Úrban, és belőle élek. Mindent belőle veszek, amire szükségem van a földi és örök élethez. És ezért van akkor a különbség Doeg, meg én köztem. És nagyon csodálatos ez, testvéreim, hogy ezt mi is átélhetjük már. Lehet, hogy ez egy különös út, amin mi járunk, vagy furcsa másoknak, de mégis ez az út az igaz életnek az útja, a boldog életnek az útja. Egy zöldelő olajfa akarok lenni, akkor az Úrba kell gyökereznem. Ha meg tűzifa akarok lenni, akkor meg csak bízzak a magamba, meg a pénzbe, meg a nem tudom én mibe, meg kibe. Meg fogom járni itt is, de örökké. Mi meg, akik az Úrban bízunk, testvérek, itt is jó lesz sorsunk, nem beszélve az örök sorsunkról. Mert a lehető legjobb helyre kerülünk. Mindig zöldelni fogunk, örökre zöldelni fogunk. Dávid már az elején leszögezte, hogy Isten kegyelme, szövetségi hűsége, szüntelen való, és itt a végén meg erre rímel, én ebben bízom, az Isten kegyelmében, az ő szövetségi hűségében. Bízzatok ti is ebbe, testvérek, velem együtt. Kapaszkodjunk ebbe a kegyelembe, ebbe a meg nem szűnő örök kegyelembe, szövetséges, hűséges Istenünkbe. Mert ez tesz minket zöldelő olajfákká. Bármilyen különös. Ettől leszünk gyümölcstermők. Ezt kell átgondolnunk, hogy én igazából rábíztam, vagy tudom, hogy ez így jó lenne, vagy így van. Ez egy nagy különbség. Bele kell gondolni, testvérek. Mert sok ember van, aki tudja, hogy így lenne jó. Bízni az Úrban, bízni az evangéliumban, akkor jó lenne az életem. De még nincs így. Át kéne billenjen itt a dolog, hogy nem csak tudom, hogy ez így jó lenne, hanem így van. Én ebbe élek. Ebbe élek. Mit ér a szomjazónak a víz, ha nem veszi magához? Az éhezőnek a kenyér, ha nem veszi magához? Hát vedd magadhoz az Urat, vedd magadhoz Krisztust. Akkor zöldelő leszel, itt és örökre. Ne csak tudjál róla, hogy akkor lennék, hogyha így lenne, de jó lenne. Hát vedd magadhoz. Öleld magadhoz Krisztust. Mondjad neki, hogy rád bízok magam. Hogy átadom a szívem, hogy jöjjön be az életembe. Hát add át neki magadat. És élsz egy örök életet és egy új életet itt a földön is. Tehát Dávid mint egy kontrasztba állítja magát röviden Doéggel és az ő sorsával. És azzal fejezi be ezt a Zsoltárt, amivel most be kell fejeznünk, hogy végre Istenhez fordul. Ez az Úrban gyökerező ember, és a kegyelemből élő ember, és áldja az Urat azért, hogy ő így cselekszik. Áldalak, hogy így cselekedtél. Vagyis, hogy te az igazat felemeled, megáldod, az istenteleneket pedig elveszted. Áldalak, hogy így cselekedtél. Eddig is, ma is, hónap is így fog cselekedni az Isten, mert nem változik meg. És ez az igazaknak a nyugalmát csak fokozza, testvérek. Áldott legyen az Isten, hogy ő ilyen. Áldott legyen, hogy aki bízik benne, azt nem felejti el. Fölkarolja, fölemeli, zöldellővé teszi. Áldott legyen, hogy így cselekszik. És áldott legyen, hogy nem ezek a doegfélék fognak a földön uralkodni örökké. Ők elmennek oda, hova valók. Az Isten igazságos ítélete utoléri. Ezen csak az szomorkodik, aki még nem találkozott doegekkel. Aki nem tapasztalta meg doegeknek a hatalmát és erejét. És gonoszságát és hazugságát és a kardjának az élességét. Aki tudja, hogy milyen ez. Aki már sóhajtott úgy, hogy Isten mikor teszel igazságot azzal, aki velem úgy bánta, hogy az tudja, hogy miről beszélünk. Az Isten nem marad adósa egyetlen gyűlölőjének sem, és azoknak se, akik bíznak ő benne. Áldalak téged, hogy így cselekedtél. Ezt fogjuk mondani, és ezt mondjuk már ma is, és azt mondjuk, amit Dávid itt a Zsoltár legvégén mond, jóságos vagy a te híveid előtt. Te jóságos vagy a benned bízó emberek előtt. Ebbe a jóságba kapaszkodjatok, és ebbe kapaszkodom én is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy Dávid elmondta ezeket a dolgokat. Nem is ő mondta, hanem te mondtad ezeket lelked által ő benne. Erről az istentelen Doegről, aki olyan volt, amilyen, minden esetre egy ember típusnak a megtestesítője. Urunk, látod, hogy mi magunk is ilyen ember típus volnánk. Lehet, hogy még ilyenek is vagyunk. Ha a te kegyelmed közben nem avatkozik, nem tudunk mássá lenni. Csak ilyen téged megvető, a pénzt, vagy önmagunkat, vagy a hatalmat istenítő emberek, akik karriert akarunk csinálni, akik a földi életben minél gazdagabbak akarunk lenni, hogy minél jobban menjen a szekér, akik soha nem tudunk megelégedni semmivel. Látod, hogy arra vagyunk képesek, hogy másoknak a szavainkkal is ártsunk, féligasságokat mondjunk, mások életét megvágjuk, annak érdekében, hogy mi egy kicsit magasabbra tudjunk emelkedni. Te látod, hogy mitől nem riadtunk vissza eddig életünk folyamán sem. Köszönjük, hogy a kegyelem királyi szék elé borulhatunk. Azért, hogy bocsáss meg nekünk, vagy azért, hogy változtass meg minket, vagy jöhetünk azzal a hálával is, hogy köszönjük a te megváltoztató kegyelmedet. Köszönjük, ha már nem ilyen emberek vagyunk. Köszönjük, ha inkább Dávidhoz hasonlítunk, aki nem volt tökéletes, de aki kegyelemből ért, és aki a te utadon járt, akiben a kegyelem munkálkodott, és aki más emberré lett, mint amilyen volt. Köszönjük néked, hogy belekapaszkodhatunk most is a te kegyelmedbe, sőt, engedhetjük, hogy munkálkodjon bennünk, formáljon minket, alakítson bennünket, és tegyen minket is zöldelő olajfává. Könyörülj meg rajtunk, hogy teremni tudjunk a te dicsőségedre mindenféle kis olajbogyókat, szép szavakat, szeretet szavait, irgalmasság tetteit, vigasztalás szavait, a szeretetnek különböző megnyilvánulásait. Segíts, hogy hadd gyökerezzünk beléd, hadd vegyük belőled tápláltatásunkat lélekben, testben, hogy el tudjuk végezni földi életben küldetésünket. Segíts beléd gyökereznünk. Köszönjük néked a csodálatos kiváltságot, hogy egyszer megérkezünk a te országodba, ahol nem lesz semmiféle sátáni, antikrisztusi, doegi lelkületű ember, ahol csak te leszel, és a téged szerető és téged imádó, dicsőítő emberek, akik szavaikkal is, életükkel is téged magasztalnak. Légy áldott, hogy ez a reménységünk lehet, segíts beléd kapaszkodnunk. Jóságos vagy a te híveid előtt, és igazságos vagy minden ellenségeddel. Köszönjük te néked, hogy magasztalhatunk még az Úr Jézus Krisztusért, aki érettünk lett elvetetté, hogy mi megtaláltassunk, érettünk szállt a poklokra, hogy mi mennybe mehessünk, akinek mindent köszönhetünk, Áldunk téged a te szent fiadért, sőt, áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk. Kérünk téged, hogy légy velünk, áld meg ezt a napunkat, az előttünk álló hetet, kísér családjainkat, áld meg a gyülekezeti alkalmainkat, a szolgálatokat közöttünk. Imádkozunk, hogy hirdettessék az evangélium mindenhol, ebbe az országba, és országhatáron kívül is. Kérünk téged, emeld föl a nemzetünket magadhoz, az istentelenségből. Kérünk téged arra, hogy áld meg vezetőinket, beléd vetett hittel, szükséges bölcsességgel, áldásod övezze őket, kérünk a te nagy irgalmadból. És kérünk téged arra, hogy alkalmatlan emberektől pedig szabadítsál meg bennünket. Kérünk arra, hogy tekints a gyengékre, az erőtlenekre, vigasztald a gyászolókat, és áld meg az örvendezőket. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a szokott alkalmainkat megtartjuk. Hétfőn nagyifi van, pénteken kisifit tartunk. Hétfőn az ifi előtt konfirmáció óránk van. Kedden bibliórát tartunk, este 6 órától. Pénteken énekkar és imaóránk is lesz. Jövő vasárnap pedig délután 4 órakor házaspári kör lesz. November 29-én gyerek délutánunk lesz, délután 2 órától. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Még Lupsa György testvérem szívemre helyezte, hogy kérjem azt, hogyha valaki gyerekvigyázást kér a jövő vasárnapi házaspári kör kapcsán, akkor az jelezze neki. Tehát ha valaki kisgyerekkel jönne és vigyázni kellene a gyerek, szóljatok Gyurinak, majd ő akkor intézi azt is. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záróéneket énekeljük, 384. énekünket. 384. Énekeljük el mindegyiket, rövid énekversek ezek, szép ének, szép imádság, és utána pedig a himnuszunkkal zárjuk a mai istentiszteletünket. 384. énekünk így kezdődik, sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen.
Mert arancsoltad, hogy
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.